Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente, én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kéletjeg a leves. Vége a ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Milyen kit a pálya? Mindenkinek ácsi. Minket hallgat minden gyerek, s minden néri bácsi.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Na, Pipin! Mindenki tudja, hogy Bölcs Salamon, Könyves Kálmán, Oroszlán Szívű Rihárd, Retteget Ivány és a többi király komoly ragadvány neveket kapott a népétől. Azt mondta a krónikásának, hogy terjesszék el az országban, amitől majd mindenki azt gondolja, hogy a többiek ezt hiszik a királyról, és az jó neki, mert akkor ő menő. Mint Nagy Sándor, és Mátyás az igazságos, ugye? De vannak, hát hogy is mondjam, üdítő kivételek, amikor a nép keresetlenül őszinte neveken hívja a királyt. Nagy figyi, jönnek a legviccesebb nevű királyok. 9. azaz Nyáladzó Alfonz, Kis Pipin, Hebegő Lajos, Szép Fülöp, 4. azaz Tehetetlen Henrik, Szép Hajú Harald, volt még nyakigláb, nyullábú, teveszájú, vagy éppen kékfogú király is. Róla elnevezték a Bluetooth-t. A legszerencsétlenebb király talán mégis 5. Trája nevű Konstantin, aki bébikorában belekakantott a Szententvíz tartóba, miközben megkeresztelték. Biztos gyakran hátrafordult a folyosón, hogy röhögnek-e rajta a szolgák.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Kis hírek a nagyvilágból. Támadnak a mosómedvék. Ez a szegény Európa, ez egy nagyon-nagyon vonzó hely mindenkinek. Megértem, hogy mindenki ide akar jönni, mert itt kevés a háború, jók az utak, remek ennivalókat lehet kapni, mindenki fő van öltözve. Apropó, itt szeretném elmondani nektek, hogy a világ jelen pillanatban úgy áll, hogy a kütyüket, meg a ruhákat, meg mindenféle vicket, vackot Kínában gyártanak. Sőt, mondhatjuk, hogy mindent Kínában gyártanak. Dél-Amerikában és Ausztriában, vagy Ausztráliában nem történik semmi. Amerika meg mindenhol mutogatja nagy fegyvereit. Régen Európa volt a világ közepe, de ma már Európa nagyjából annyit jelent, hogy itt Európában csináljuk azokat az ennivalókat, meg pulóvereket, meg borokat, amit mindenki szeretne megvásárolni. Ilyen dolgokat persze mindenhol gyártanak a világon, sőt, van, ahol sokkal jobbakat gyártanak. De az igazán márkásokat, amire pont az van írva, amit meg szeretnénk venni, csak Európában lehet megvenni, és ha Teres szeretné például egy nagyon jó márkás focicipőt, vagy valami nagyon jó márkás ruhát, akkor te azt és csak is azt a márkát akarod, nem pedig valami olyat, ami csak hasonlít rá. Európában nem gyártanak se kütyüket, se telefonokat, sőt, még az autógyárak is csak azt mondják, hogy hallottak arról, hogy lesznek önvezető autók, de majd ha valaki legyártotta Kínában az önvezető autóba a kütyüt, akkor ők meg majd beszerelik, addig meg kihagyják a helyét. Mindebből logikusan következik, hogy a mosó medvék is itt akarnak lenni Európában. Ezek a szegény mosó medvék, bár nem tudom, hogy tényleg szegények, csak a mosás miatt mondtam, nem honosak Európában, de 87 évvel ezelőtt néhány mosó medve meglépett egy német állatkertből. Jól elszaporodtak, mert jó itt Európában, és most már 500 000 mosómedve él a mi kontinensünkön. Azt kell tudnotok, hogy mi Európában 480 millióan lakunk. Ha 80 év alatt néhány mosómedvéből 500 000 lett, az azt jelenti, hogy 100 év múlva minden családnak lesz egy mosómedvéje. És 200 év múlva meg minden mosómedvének lesz egy európai.
Jéj!
Húzd meg jobban, menj el a munka! Aki itt van, mindenki
húzza! Mi lesz, ha nagy leszel?
Mosónő. A mosógép feltalálásáig a nagymosás az egyik legnehezebb női munkák egyike volt. A mosónők pedig olyan specialisták voltak, akik pénzért napszámba jártak mosni, és ez számukra megélhetési forrást jelentett. A mosónő alkalmazása olyan luxus volt, amit minden középpolgári réteghez tartozó asszony igyekezett megengedni magának. A putceros asszonyok központjai szinte automatikusan helyeződtek a piacok, nagyobb terek, később a vásárcsarnokok környékére. A II. Világháborút megelőzően valóságos emberpiac alakult ki a Deák téren és a Klauzál téren, ahol Budapest külső kerületeiből feljövő mosónők közül válogathattak a jómódú úri asszonyok. Aki tehette, persze külön vasalónőket is alkalmazott.
Ezek a mosómedvék tulajdonképpen rabok voltak, tehát az európai mosómedve lakosok olyanok, mint az ausztrálok, akik meg eredetileg ugyanolyan rabok voltak, mint a mosómedvék, csak őket angoloknak hívták. Biztos ők is mostak. Lényeg a lényeg, hogy ezek szerint az ausztrálok Anglia mosómedvéi.
Az interneten minden is kapható. Vásároljon ősembert! Az ősember kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
ősember
megjelenítést tartalmazott.
Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Máshol más.
Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... Na, hogy? Mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad, mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, de azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő ejtőernyősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a II. Világháborúban egy Owen J. Badgett nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na, és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték Badgették repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőernyővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a Genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badgett nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és 4 lövést adott le a genfi egyezményre fittyet hányó japán pilótára. És eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légicsata, amit egy pisztollyal nyertek meg.
Főzikes só.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Gnocsi.
Gnocsi.
Gnocsi. Ez egy második, amitől egyébként az olaszok rosszul lesznek, ugyanis ezt gnocchinak kell ejteni. Valójában ez egy krumpli nudli, a mérete az úttörő és a szilvás között van félúton. Magyarul angyalbögyörőnek hívják.
Nem vagyok éhes.
Máshol más.
A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpád honfoglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtten meg kell ismernetek, elég bénán hangzik. Figyi, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is érni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész az autógyáraink, meg a gázvezetékeink, városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna, ezért hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát illetve sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A péknek az az üzleti modellje, főkel, dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert így sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos.
Szupi a híresztelésekkel ellentétben nem szociopata. Kétségtelen, hogy vannak olyan dolgok, amik kissé zárkózottá teszik, például a karaoke, a sörpong és az, hogy még senki sem látott Yetit, de mindenki tudja, hogy hogy néz ki.
Csak a végére annyit szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt vannak, tehát nem kell szégyelkeznünk túlságosan. Itt vannak például a világ felfedező portugálok, vagy angolok, vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre, és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött. Oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment. Felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illető országot, és igen fejlettnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy hogy lehet félre magyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dumáljuk. Egyet mindenképpen szeretnék ide bígyeszteni a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, mert rettegtek a kegyetlen rabloktól, akik időről időre betörtek az országukba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk, a felfedezések kora.
Candle burning my room. Yeah, I'm the needle.
Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földdel nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi. Máshol más.
Volt egyszer egy úr a nagy Oroszországban, amikor ott a főnök egy nagy Katalin nevű cárnő volt, mert ott a királyt cárnak, a cárnőnek hívták. Grigori Alekszandrovics Patyomkinnak hívták ezt a bizonyos urat. Az ő foglalkozása az volt, hogy kegyenc. Kegyenc nem csak Oroszországban volt, kegyencek a mai napig mindenhol vannak és lesznek is. Ez azt jelenti, hogy van egy nagy hatalmú ember, és neki, ha van egy kedvenc embere, szolgája vagy barátja, és attól lesz a kegyence, mert a főnök éppen nagyon kedveli. A kegyencre jellemző, hogy sokat hízeleg, és nagyon dicséri a főnököt, aki lehet egy király, vagy lehet akár egy miniszterelnök, de lehetett például a nagy Katalin cárnő is. De előfordul, hogy a kegyenc hibázik, valamit rosszul mond, vagy nem tudom, megharagszik rá mondjuk a főnök, és akkor elveszti a kegyeit, és akkor valaki más lesz utána a kegyenc. Éppen ezért kegyencnek lenni nem egy nyugdíjas állás. Na de ez a bizonyos Patyomkin nagyon sikeres volt. Persze előtte kitúrta a helyéről Nagy Katalin előző kegyencét, de ez most nem fontos. Ez a Nagy Katalin cárnő nagyon szerette, bízott benne, és különféle hadvezéri feladatokat is rábízott. Olyan nagy felelősséggel járó dolga is volt, hogy például a nagy Oroszországot fejlessze, csináljon belőle sokkal modernebb országot, mint amilyen addig volt. A cárnő rábízott nagyon sok pénzt, amit Patyomkin el is költött, és azt mondta, hogy ő felvirágoztatta Oroszországot, jöjjön csak Katalin cárnő megnézni. El is ment vele Nagy Katalin. Elvitte őt egészen Kijeven át, a Dnyeper mentén Bakcsiszeráig és Poltaváig, az egész birodalomban szerte szétmászkáltak. Ezek nagyon fontos orosz helységnevek, most nem kell őket megtanulni, nem kérdezem ki. És Nagy Katalin cárnő le volt nyűgözve. Olyan kellemes útja volt, hogy csak na, szépek voltak a falvak, gyönyörűek a városok, vidámak az emberek, mindenhol, amerre csak jártak, mindenki boldogan integetett, mindenki jól volt öltözve. És a cárnő nagyon megdicsérte Patyomkint, és változatlanul a kegyence maradt.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Vakok közt a félszemű a király. A sok gyenge képességű ember közül az is kitűnik, aki csak egy kicsivel ügyesebb vagy okosabb a többinél. Egy másik magyarázat szerint az is tekintélyt szerezhet magának, aki csak egy kicsit ért jobban a dolgokhoz, mint a többiek. Magyarán szólva, aki csak okoskodik, vagy csak feltűnősködik, vagy például csak hangos, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető mindenképp kiemelkedő valamiben. Lehet, hogy csak az adott közegben vagy körülmények közt tűnik okosnak, ügyesnek, valamire valónak. Más esetben az is előfordulhat, hogy igazából csak figyelemre vágyik az, aki kitűnni próbál, bár ehhez nem igazán vannak meg az eszközei. Azonban az is az igazsághoz tartozik, hogy van, amikor ennyi is elég, hogy az ember előbbre jusson, de az ilyet inkább szerencsésnek hívjuk. Ezért mondjuk ilyenkor inkább azt, hogy vaktyúk is talál szemet. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk, mit jelent.
Zsebrádió!
És most jöjjön egy csipetész! Nuboknak és próknak!
Ez egy igazi sikertörténet, nem? Hát a Patyomkin milyen tehetséges, ügyes ember volt. De aztán később kiderült a turpisság. Állítólag ez a Patyomkin nevű kegyenc fogta magát, és felépített egy falut olyan házakból, amiket aztán nagyon könnyen szét lehetett szedni, fölrakni szekerekre, és gyorsan odavinni egy másik helyre, és ott ismét felállítani. Ezeket díszletnek hívják. Ez egy díszlet falu volt. A színházban már láthattatok ilyet, a díszlet messziről úgy néz ki, mintha egy palota lenne mondjuk, de közelről látszik, hogy csak egy deszka szépen megfestve. Ezen kívül felbérelt sok-sok szegény embert, akit felöltöztetett csinos, szép ruhába, és ők is utaztak ezzel a díszlettel a szekereken, és mentik egyik faluról a másikra, ahová ment Nagy Katalin szárnő is. Ott felállították ezt a műfalut, a falu előtt pedig a műparasztok boldogan integettek és üdvözölték végig az útja során a cárnőt. Miközben Oroszország valójában szegény és elmaradott volt, és a parasztoknak egyáltalán nem volt semmi okuk ünnepelni.
Az eszem megáll!
Minden esetre patyomkén kegyenc maradt és gazdag. De azóta, hogyha valaki például egy háborúban felállít egy műfalut, vagy műgyárat, vagy akár egy műhadsereget, az Potemkin, vagyis Patyomkinnak hívják. Ráadásul még egy híres csatahajót is elneveztek később róla. Szóval Patyomkin egy igazi hedonista kegyenc volt, és még a neve is fennmaradt. Mit meg nem tesz az ember a boldogulásáért, mi?
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon repülőkutyát! A repülőkutya kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
a repülőkutya
megjelenítést tartalmazott.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Szállt az Orion, Ben McLean a parancsnok. 1926. május 17-én született Dietmar Schöner, osztrák színész, aki nem más, mint McLean, az Orion űrhajó parancsnoka. Az Orion a szüleiteknek is, és a nagyszüleiteknek volt a kedvenc sorozata a tévében, mégpedig az első űrhajós, azaz űrös sorozat. Azért érdekes megnézni, mert 50 évvel ezelőtt egy kicsit másképp nézett ki az űrháború, és általában az űrtechnika, mint most. Ha összehasonlítjuk a mai űrös filmekkel, akkor megállapíthatjuk, hogy a felnőttek már megint bonyolították a dolgokat, mert az űrtechnológia ma nagyon drága és nagyon-nagyon bonyolult, az Orion idejében meg sokkal egyszerűbb volt, mert mindent be lehetett szerezni az űrhajóhoz és az űrbázishoz egy lakberendezési áruház fürdőszoba osztályáról. Ha megfigyeljük az Orion űrhajót, nem kell hozzá sasszem, hogy lássuk, hogy egy űrhajóhoz 50 éve megfelelő mennyiségű csaptelep, krómozott fagylaltos kanál, vasalózsinór és akvárium szükséges, valamint rengeteg alufólia és tükrök. McLean parancsnok és Tamara hadnagy a legrázósabb varangy támadás közben is könnyedén elirányítják az Oriont, egy targonca műszerfalba beépített gőzölős vasaló és néhány billenő kapcsoló segítségével. Ez azért jó, mert az Orion egy nagyon könnyen kezelhető, nagyon mutatós űrhajó volt szemben a mai bonyolultakkal, amik rémesen bonyolultak, ezért rendszeresen elromlanak.
Régen minden jobb volt.
McLean parancsnok az Orion sorozatban rendszeresen legyőzi a varangyokat, ugyanis a földön kívüli lényeket unblock varangyoknak hívják a sorozatban. Itt megragadnám az alkalmat, hogy a szüleiteknek kedvezek egy icipicit azzal, hogy van szerencsém ajánlani, hogy nézzétek meg az Orion űrhajó után készült magyar űrhajó sorozatot, a Pirx kapitány a YouTube-on. Figyú, becsokisztok! A Pirx kicsit később készült, ezért az űrtechnológia is fejlődött, a Pirxben már nem lakberendezési osztályról, hanem a barkács osztályról is válogattak az űrhajóba, ezért a főhős, Pirx, például bebarangolja a hordat, és oda kipufogó rendszerrel a hátán, abból lélegzik, és az űrbázisokhoz igen nagy mennyiségű fémtésztaszűrőt és citromfacsarót is felhasználta. Meg Skoda Index lámpát. Hogy mutatósabb legyen, nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Egyrészt azért, hogy a szüleitek lássák, hogy igenis van bennetek olyan képesség, hogy tátott szájjal és kikerekedett szemmel nem szólaltok meg 3 percig, másrészt, hogy ti is lássátok, hogy régen az űrhajósokat egy olyan iskolában tanították űrhajózni, amiben nem padok voltak, hanem egy nagyon nagy barna üveghamutartóban kellett ülniük. Nem lett kényelmes, ráadásul a padba el lehet dugni az óra alatt majszolható finomságokat, mert a pad nem látszik át.
Pont ez a jó benne.
Zsebrádió!
A legjobb weboldal a Zseboldal!
Zseboldal.hu.
Máshol más.
Most dobjunk fel egy pénzt, mert elszaladt az idő, és ha fej, akkor szultán, ha meg írás, akkor a gyuribás árkánya. De csalni nem ér.
Na, fejlett! Halljuk a szultánt!
Oké. 1526. április 23-án indult meg első Szulejmán szultán a 60 ezer fős seregével Magyarország ellen. Ez azért van, mert előtte piszkáltuk. A Mátyás király, ez az, amaz. Amikor meg ideértek, akkor azt meg úgy hívtuk, hogy a Mohácsi vész, ami augusztus 29-én volt, illetve hát majd lesz. Ez nem csoda, mert ha 60 ezer emberrel elgyalogolni Isztambultól Mohácsig, az nagyon sok. Megmondom, hogy ez az egész nem fog beleférni, és át fog csúszni egy kicsi része hétfőre, de kell ma foglalkozunk vele, hiszen fej volt.
Halljuk a szultánt!
Jó, oké. Ez csak egy próba volt, egy próbát megér. Szóval, ezek a törökök gyalogoltak 4 hónapig és 6 napig, és mégis megvertek bennünket Mohácsnál, pedig tuti, hogy fáradtak voltak, mert az ember hazajön a nyaralásból a tengerpartról, és hát ők a tengerpartról indultak, akkor sokkal fáradtabb, mint amikor elindult. 2, hogy tuti, hogy azért jöttek gyalog, mert Google végig kiírja, hogy autópályadíjat kéne fizetni 60 ezer ember után, meg a csomó ágyú, meg minden. Szóval, még spóroltak is. És így is megvertek. Tök ciki az egész. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. Let there be a lesson question. You carry protection. Now will your heart go on like Celine Dion? Come a chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock the microphone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock the microphone.
Napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.